A debreceni kézművesség és népművészet értékeit mutatja be az a kiállítás, mely a 40 éves Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület 60 alkotójának 240 munkájából nyílt az Újvárosháza galériájában. Az Egyesület jubileumi tárlatának ez a negyedik és egyben utolsó állomása, korábban Nádudvaron, Székelyhídon és Sárándon is láthatták az érdeklődők. A múlt őrzése mellett az egyik legfontosabb cél, hogy ezek a tárgyak a 21. századi ember számára is használhatók legyenek. Hubert Erzsébet, a Debreceni és Hajdú-Bihari Népművészeti Egyesület elnöke, és ez az egyesület most 40 éves. És ezért egy csodálatos kiállítás látható Debrecenben az Újvárosházán, és mi éppen ezen a kiállításon áldogálunk. Kérdeztem is, hogy hol kezdődik ez a kiállítás? Kaptam rá nagyon praktikus választ.
Elején és végén, végén és elején, mert úgy két bejárata van a Újvárosháza galériájának, a Kálvin tér felől, meg a piac felől. Talán így egyszerű mondani. Úgyhogy mind a két helyen kint van a rollapunk, és mind a két helyen igyekeztünk nagyon karakteres darabokat kihelyezni, hogy megüsse a látogatót.
Beszéljünk egy kicsit a múltról. Hogyan, milyen céllal alakult ez az egyesület, és mit vitt véghez ez alatt a 40 év alatt?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én voltam az alapító titkár, tehát tudom, hogy hogyan alakult, mégpedig a Kölcsey Ferenc megyei Városi Művelődési Központ égisze alatt.
Még a régi,
igen. Több olyan művészeti csoport, közösség, egyesület volt, amelyet az intézmény tartott fenn, és amikor kezdődött a változás szele érződni, akkor azokat a művészeti közösségeket igyekeztek a civil szféra felé tolni, és segítette az intézmény azt, hogy civil szervezetté váljanak például a Kölcsey Kórus, például a Mazsoret Együttes, amelyek hála Istennek túlélték a nehézségeket, és ma virágzó civil együttes szervezetként működnek. Hát ilyen volt a népmészeti közösség is, amely tulajdonképpen hímzőkből, faragókból, fazekasokból állt annak idején.
Mit profitáltak ők abból, hogy egyfajta közösségbe tömörültek ilyen módon?
Nagyon sok. Elsősorban a hímzők, faragók, mert hiszen a fazekasoknak mindig volt önálló műhelyük, tehát nekik nem volt eszköz és műhely gondjuk, de a hímzőknek, faragóknak mindig. Tehát akkor, amikor műhely lehetőséget teremtettünk, ami köré közösség formálódott, alakult vagy bement, akkor végül is ez az életüket további folytatását jelentette, és hát a közösségben való alkotás az borzasztó sokat hozott.
Ezt minden alkotó belátta egyből, hogy nekik érdekük, hogy összetartozzanak és összetartsanak, és közösen képviseljék az érdekeiket?
Természetesen nem. A fazekasokból azóta sem alakult ki közös műhely, mert mindenkinek megvan a sajátja, de van nekik olyan közös rendezvényük, a Nemzetközi Fazekas Fesztivál, amit pont azért hoztunk létre, és indítottuk el, hogy legyen találkozási lehetőségük a fazekas műhely magányából, egy szabadtéri jelentős program alkalmával, és akkor nem csak egymással, hanem a közönséggel is jobb alkalommal találkozni.
Akkor mondhatom, hogy a fazekasok egyfajta külön kasztot képeznek ott a népművészeti alkotók között?
Tulajdonképpen igen, egyrészt, másrészt meg azért is, mert ők szinte az egyetlen olyan szakma, akik megélhetnek, meg tudnak élni a mesterségből. A hímző nem, a szövő nem. Ott kell egy folyamatos más mesterség, nem tudnak belőle megélni.
Akkor érthető módon a fazekasok között van egy kis rivalizáció is szakmai értelemben?
Bizonyára.
Egy ilyen egészséges,
igen. Ez kiemelkedő nálunk a fazekas társadalom, vagy közösség, vagy fazekas mesterség Nádudvar miatt. Nádudvaron ugye nagy családok vannak, nem is egy, ez az egyik. A másik, hogy a debreceniek meg igyekeztek hozzájuk felzárkózni, hogy a megye ne csak a nádudvari kerámiáról legyen híres, hanem a debreceniről is.
Meg azért Nádudvaron ott a kézműves iskola is, tehát...
Hát ez egy más káposzta. Az majd az elmúlt 20 év, eddig az elmúlt 40-ről beszéltünk.
Igen, igen.
Tehát ez az egy egészen más dolog, de szorosan összefügg a nádudvari fekete kerámia kultúrával, már az iskola.
Hát ezt szerettem volna egyébként kérdezni, vagy rátérni erre, hogy mi az, amit kitermelt így hozadékként ez az Egyesület, ez alatt a jó pár 10 év alatt.
Igen. Sajnos nem mondhatom, hogy az Egyesület termelte ki a nádudvari kézművesszakgimnáziumot, de szoros köze van hozzá. Először is azért, mert Nádudvaron a népi kézművesség, ugye a fazekasok más egyéb mesterségek miatt is nagyon magas szinten volt az elmúlt 50-60-80 évben. Tehát volt egy olyan alap, amire épült az iskola. Másrészt az összes többi népi kézműves hagyományra, meg hát olyan személyekre, akik Takácsné Baranyai Etel, a Galánfi András, és folytatott az alapítók, meg egy olyan önkormányzat, amilyen a nádudvari volt akkoriban, hála Istennek most is. Tehát több tényezőnek kell összefüggni ahhoz, hogy valami nagy létrejöjjön, és ezt az iskola esetében nyugodtan el lehet mondani, meg hát, hogy visszatérjünk az Egyesület esetében is.
Említette, hogy ugye a fazekasok tudnak igazán megélni ebből a tevékenységből, de a többiek oktathatnak is.
Pontosan, fazekasok is oktathatnak, de oktathatnak is annál is inkább, mert vannak ilyen intézmények, amelyek oktatókat képeznek. Tehát van, hogy úgy mondjam, papírjuk is róla, meg tudásuk is. Sajnos a megyében és már országos szinten is a nádudvari szakgimnázium az egyetlen, amely ilyen komplex módon és ilyen színvonalon oktatja a mesterséget, de vannak különböző más képzési formák. Békés Csabán van kiváló intézmény, ahol oktatókat képeznek, meg szakmákat tanítanak. Tehát 14 féle népi kézműves szakma van, úgynevezett örökség szakma, amelyeket oktatnak ma már Magyarországon.
Térjünk vissza az Egyesületre. Hogyan működik az Egyesület, és miből tartja fenn magát?
Az Egyesület közhasznú civil szervezet, pályázatokból, célra kiírt pályázatokból tartja fenn magát.
És vannak? Jók?
Igen. Igen, sosem elég, de vannak. Sajnos nálunk nem működik a szponzoráció, tehát nincs olyan, hogy valamelyik nagyvállalat támogatná valamiért, tehát nem csak szerelemből, hanem valami kérne, érte, sajnos ilyen nincs. Lehet, hogy majd valaki alakul, egyelőre nem. A várostól is kapunk pályázatok alapján támogatást, sosem eleget, és sosem akkor, amikor igazán kellene, de kapunk egy alkotóházat, ami nagyon fontos. Hát azt se kapjuk, hanem fizetünk bérleti díjat érte, de az borzasztó fontos. Ez 8 éve, a 40-ből ugyanez nem túl sok, de a 8 éve működtetünk egy alkotóházat, ami a városközpontban a 60 utca 57 szám alatt egy régi civis ház, és ott műhelyeket tartunk fenn, közösségi életünket, ott éljük, ott dolgozunk, konkrétan a menedzsment ott dolgozik. Tehát ez rendkívül, rendkívül fontos, ami a város ezáltal biztosít nekünk.
Annak idején mi volt az ön személyes indítéka, hogy ennek az Egyesületnek az élére állt?
Végtelen egyszerű. A Kölcsei Ferenc megyei városi művelődési központban dolgoztam, népi kézművességgel foglalkoztam, akkor még nem voltam etnográfus, hanem egyszerű népművelő, de a népművészet érdekelt. És akkor én vezettem a hímző szakkört, szerveztem a hímző, a faragó szakkört, alkotó táborokat, a nyári programokat, és amikor jött ez a civilesedés, természetes volt, hogy én legyek a szervezője, vezetője.
És azóta is kitartott az Egyesület mellett. Mi volt az, ami mindig is motiválta ez alatt a 40 esztendő alatt?
Hát azóta nyugdíjba mentem 10 éve, megszűnt az intézmény is, 2 is alattam, hogy úgy mondjam. De az emberekkel való kapcsolat, én ezeket az embereket 30-40 éve ismerem. Császi Feri bácsi, Dezsőné Borbélyam, ma sorolhatnám itt. Hála Istennek vannak fiatalok is. 10 éves, 20 éves fiatalok, de ezeket az időseket, családjukat, mindenüket ismerem. Az alkotó műhelyüket, az alapanyagot, a gondolkodásmódjukat, tehát természetes volt, hogy ha együtt dolgozunk, akkor én ezt vigyem tovább, és semmiféleképpen nem akartam cserben hagyni őket. Ha-ha!
egy külön világ, ez a népi alkotóművészet. Hogyan tudná jellemezni?
Először is egy nagyon erős elkötelezettség kell hozzá, mert ebből megélni, ahogy említettük már, borzasztó nehéz. Egy erős tudományos igény is kell, mert itt mi a paraszti kultúrából indulunk ki, tehát ez nem lebeg az űrben, ez a tudás, hanem ezt ki kell kutatni, ezt már nem lehet örökölni, ezt már újra kell tanulni, kutatni. Tehát kell egy tudományos érdeklődés, egy rendkívül erős kitartás, nem beszélve a kézügyességről, a kreativitásról, és mondom, a paraszti kultúra nagy tiszteletéről és szeretetéről kell tanúskodni az illetőnek.
A legnagyobb elismerés itt ugye a népművészet mestere, így van? És azért itt Hajdú-Bihar nagyon sokszor büszkélkedhetett. Én úgy tudom, hogy talán itt van ebben a megyében a legtöbb népművészet mestere, ugye?
Az országban. Ezt most nagyon köszönöm a kérdést, mert én magam hoztam volna ezt a témát. Éppen szereltük fel az Alkotóházban azt a tablót, ami 33 mester portréját tartalmazza, tehát a megyében 33 népművészet mestere címmel kitüntetett alkotó van, akik 1954 óta ezt a címet megkapták. Ez a népművészet Kossuth díja, és így is nevezik, és mondom, az országban legtöbben. A mi megyénkben hazudnék, mert hiszen nem csak a mi egyesületünk tagjai ők, hanem vannak például a Porkolábfery Bihari Egyesület tagja, Galánfi András, ő a Jász-Nagykun-Szolnokban tag, azt hiszem, de itt élnek a mi megyénkben, tehát a mi megyénkben élő népművészet mestere, akinek a felterjesztésében szerepet játszottunk. 33 fő.
Tulajdonképpen mit jelent ez a népművészet mestere elismerés, ez a cím, mivel jár mindez?
Hát először is egy nagyon megtisztelő, az országban évente augusztus 20-án adják ki, és azt hiszem, hogy 8 címet adnak, de a népi kultúrával foglalkozó nem csak népi kézmesek, hanem zenészek, táncosok, mesemondók is benne vannak ebben a 8-ban, meg a határon túliak, határon belüliek, tehát nagyon kevés ember kapja meg évente. Ma már bizonyos pénzügyi támogatással is jár. Van, aki járadékot, évjáradékot kap, van, aki egy összegben, tehát nem régóta van így. Ma már azért ez anyagi segítséget is jelent, különösen azoknak, akik régen mentek nyugdíjba, és nagyon alacsony a nyugdíjuk, és ezzel kapnak egy ilyen állami támogatás mellé.
Fiatalok is kaphatják? Vagy egyáltalán mi a feltétele annak, hogy megkaphassák ezt az elismerést?
Épp most néztem ezen a táblán, hogy Fazekas Ferenc a legfiatalabb a mi csapatunkból, aki 1955-ben született. Tehát ő sem mai gyerek, de ő a legfiatalabb, de a legöregebb, 91-2 éves Császi Feri, ha jól emlékszem. Általában egy életművét kapják, tehát egy életművet 30 éves korban még nem nagyon szoktak értékelni, mert az még nem egy életmű.
Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
160.
És ők mennyire aktívak, tehát hogyha van valamilyen megmozdulás, rendezvény, akkor milyen szívesen, milyen intenzitással, milyen aktivitással vesznek részt?
Talán jellemzi a tagságot, nagyon sok a szakköri tag, nagyon sok a hobbista, hogy úgy mondjam, de hát ez nem csökkent az értékén, onnan termelődik aztán a kiemelkedő alkotó. 60 alkotónak a közel 200 munkája van itt, uh-huh, a kiállítás. Tehát egy jubileumi kiállításra 60 embertől kaptunk munkát.
Vannak olyan mesterségek, amiből mondjuk hiány van? Tehát jó lenne, hogyha lennének többen, mondjuk fiatalok, akik megtanulják?
Végül is van, amelyek most alakulnak, hogy most élik reneszánszokat, például a passzományos mesterség. Láthatnak a kiállításban egy passzományos mestert, aki palást készítő is, Kis Árpádné, ő is a népművészet mestere, viszont ő most tanít is. Tehát igyekszünk azon, hogy úgy mondjam, kihalló félben lévő mesterségeket az a mai élő mester tovább tudja adni, és van is kedve hozzá, és adja is tovább. 8 növendéke van most nálunk.
Annyi elég is.
Az Alkotóházban vannak ezek a műhelyek, úgyhogy ez erre is kiválóan alkalmas, igen.
Hát akkor elérkeztünk a témához, hogy lesz-e utánpótlás? A fiatalok körében mennyire népszerűek a népi mesterségek?
Az iskolának köszönhetően, a Nádorvári Szakgimnáziumnak köszönhetően nagyon magas színvonalú oktatás folyik, és mondhatom, hogy itt a kiállításban is van vagy 6 fiatal, aki ott tanul még most is, vagy onnan került ki, és már kiváló alkotó. Tehát a fiatalok abban az iskolában borzasztó sokat kapnak és tanulnak, és meg is maradnak, egyelőre nagyon úgy néz ki. És hát vannak olyan szakkörök, megkérdetett szakkörök, például a passzományos, jöttek innen, onnan, amonnal, fiatal, idős, úgyhogy az a 8 ember, az egyik 60 éves, a másik 28, és a többi meg közte. Nem mondható, ki mondta fiatalnak, ki mondottan idősnek, de érdeklődik és csinálja.
A teljesség igénye nélkül mi most itt végig sétálunk a kiállításon, nem fogunk mindenről részletesen beszélni, elnézést is kérünk a kiállítóktól, egy kis kedvet szeretnénk csinálni ahhoz, hiszen ha mindent elmondunk, akkor nem fognak eljönni megnézni, és mi azt szeretnénk, hogy jöjjenek, így van? Itt állunk rögtön akkor az egyik bejárat felől. Mit látunk?
Az Egyesület egyik új szegmense, szellemisége, amit Dezsőné Borbély Emma behozott a gubával, a gubaszövéssel, és egyáltalán a gyapjú mai olyan fajta felhasználásával, ami itt nálunk is új, és gyakorlatilag egy kihalt mesterség volt, amit az Emma felfrissített, felelevenített, és csodálatos férfi és női öltözeteket hozott a gubaszövéssel vissza. Ez gyapjú, a Hortobágyon termett gyapjúnak a felhasználása, és ez borzasztó fontos. Ugyancsak a többi nemez munka, amit vele egy bokorban van. A nemez ugye a gyapjú, tehát a bárány szőrének a felhasználásával nagyon izgalmas, érdekes öltözeti darabokat és lakástextileket lehet elég sajátságos technikával a nemezből, vagyis a gyapjúból készíteni.
Ezek a fejfedők már egy kicsit tovább gondolt változatok,
igen,
ugye?
Igen. Hát kicsit merész, de hát nem maradhatunk a hétköznapok talaján, egy kicsit tovább kell lépni mindig a művészetben, ez így van.
Így van.
Vannak nagyon izgalmas, érdekes bábok, rendkívül színes, bizony gyapjúból. Ez egy nagyon izgalmas, sajátos technika, a nemez, és nagyon népszerű mára már, szerencsére.
Talán ez az, ami most leginkább a reneszánszát éli, ugye?
Igen. És az ékszertől kezdve a bábon keresztül a nagyon hagyományos, ez egy ruhatároló zsákocska, amiből így nem gondolná az ember, hogy az, mert a jurtára került, ez a jurta falára belül, de hát ma egy gyönyörű lakás ék, nem mondom, hogy dísz, mert funkcionál, tehát használható, de hát egy nagyon dekoratív darab. Na ja, igen, egy csizma a nemezből, hát csuda. Csuda, tényleg csuda.
Fűzővel minden.
Igen, és hát ennek a kialakítása is hát nem egy egyszerű dolog. Az alapanyagot először létrehozni, mert azt hozza először, és aztán formálja, igen, akkor ismeri a technikát, nagyon népszerű, és közösségi, ez még fontos. Ezt egyedül nem nagyon csinálják, gyerekek is csinálják, igen, ez a simogatós, ezt nagyon szeretik.
Engel, babár, megye nem szám, mert sokár tettem a pusztán. Elloptam a juhot is, megöltem a pacsot is, elloptam a pacsonét is. Feleségem ki a házból, most jöttem a kocsomából. Feleségem gyermekem, mind a patkához verem, feleségem ki a házból. Feleségem, adj egy rajcát, ad így a egy kis pálinkát. Feleségem a piszok, még azt mondja, mély viszont, feleségem ki a házból.
Mit nézünk?
Utaljunk erre a vitrindre még, mert itt meg a nagyon hagyományos, és a nagyon hagyományosból kiinduló, nagyon modern tárgyak láthatók. Kovács Zoltán a népművészet mesterenek a munkái, és Szabó István munkái láthatók. Szaru kürt, amit a mai pásztorok is használnak, és a szaruból kialakított fűszertartók, amelyek gyönyörűek, és nagyon funkcionálisak. Kovács Zoltán is a népművészet mestere, igen. És akkor vannak ezek a rendkívül modern, nagyon talányos, érdekes kulcstartók, például az egyik alkotónknak ez a specialitása, bútorok mellett, mert bútort is készít, összerakhatós kis kulcstartók, borzasztó népszerűek, imádják az emberek, kis állatkák, és úgy kell, mint a Rubik kockát, olyan módon lehet használni.
Ez is művészet, és egy kis tovább gondolás, azért nem árt.
Pontosan így van, tehát így él a népművészet is, ha tovább gondolja.
Igen, mert egyébként, bocsánat, ez a közbevetés, de hogyan élhet a 21. században tovább a magyar népművészet?
A használók igényeinek megfelelően. Tehát amire van igény, az él tovább. És ha felkeltjük az igényt, akkor ez egy közös dolog, hogy mutatunk valami érdekeset, szépet, és arra, hogy úgy mondjam, ráharapnak, és akkor ezt kérik, elvárják, vagy pedig kifejti, hogy én nekem ilyen kellene, és akkor ezt lehet-e csinálni? Lehet, de így, és úgy, és amúgy, és akkor megszületik az új.
Na most azért ez így eléggé kint van az emberek előtt, és itt sokan jönnek-mennek az Újvárosházán, mindenféle ügyeket intéznek, ezek pedig nagyon értékes dolgok, nem félnek?
Nem.
Nem? Nem? Nem féltik?
Az a helyzet, hogy még népművészeti tárgyat azt hiszem, hogy először a Iparművészeti Múzeumban loptak tőlünk, azóta soha, mégpedig Bicska volt.
Nem.
Vannak rendészek egyébként, akik rám is szóltak, rögtön az első percben, hogy nem szabad hozzányúlni, mert egy kis bogarat fröcsköltem le egy tárgyról, és nem szabad hozzányúlni. Mondom, tudom én. Ezt igen, köszönöm szépen. Na, tehát nem, egyelőre nincsen nem. Semmi gond.
És milyen különleges sakk?
Igen, ez szalmából. Szalmából fonott a figurák, a gyönyörű szépen visszaadó sakkészlet. Hát nem könnyű megcsinálni. Visszatérjünk még egy mondattal a Nemezre. Itt ez egy fiatal alkotó, aki szintén Nárudvaron tanult, és hát fantasztikus műhelye és üzlete van Budapesten. Ő aki a másik, aki a Nemezből csodálatos öltözeteket tervezett, workshopokat tart, tehát rendkívül jól menedzseli saját magát, és önálló, és ebből él.
Szabó Erzsó, ismerjük. Ismerjük.
Igen, egy nagyon tehetséges kis fiatal nő, gyönyörűen építi a karrierjét, példaadó. Meg is hívtuk, nem is egyszer már, hogy segítsen, tartson előadást a fiataloknak, kezdőknek. Ő maga is fiatal, de nagyon szívesen jött és segít.
Sejemmel variálja. Igen,
fantasztikusan szép, elegáns, a mesterségek ünnepén is ott van velünk, és nagyon népszerű, úgyhogy őrá is nagyon büszkék vagyunk, majd ő belőle is biztos lesz mester. Na van itt egy még egy mesterünk, Hutkai László, ismeri mindenki, debreceni, őt is kiváló bőrműves, és itt az ő kollekciója, és a fiataloké, akik Gyöngy Ilona, Nagy Fanni munkái láthatók, akik a szakgimnázium tanulói jelen pillanatban, akik hagyományos tárgyakat is készítenek, két csodálatos pásztorkészség, és modern tárgyakat is a táskák. Borzasztóan büszkék vagyunk erre is.
Nézzük meg a szobrokat?
Igen, nem fogok túl sokat tudni mondani róla. Ez egy Püspökladányban élő kerámikus, fazekas, aki bejelentkezett hozzánk, hogy ő közösségre vágyik, és ő tulajdonképpen iparművész, de tud korongolni, és hogyha nagyon akarjuk, akkor népileg is tud dolgozni, de ő inkább ezt a vonalat képviseli.
Kicsit modern, igen.
Igen, és hogy bevesszük-e. Nagyon szimpatikus, gyönyörű honlapot működtető fiatalember, és most delegáltuk őt Litvániába, ő képviseli. Azt hiszem Magyarországot is. Litvániában egy nagy nemzetközi fazekas táborban, szimpóziumon vesz részt, úgyhogy ő már nagyon sokat kapott tőlünk. És mi is tőle egy egész más szellemiséget, és hát borzasztóan örült neki, hogy egy ilyen delegációban részt vehet. Ezek nagyon fontos, ez is a közösség, és ennek az egyesületnek, és a magának, az országos egyesületnek is az óriási előnye, nagyon jó nemzetközi kapcsolatokkal.
Ez egy nagyon szép példa volt arra, hogy egyébként maguk a művészek, az alkotók is megkeresik az egyesületet.
Oh, igen.
Hát és akarnak önökhöz tartozni.
Igen. Édes érdekük kívánja. Hát hála a jó Istennek, hogy itt tartunk, hogy érdemes hozzánk kapcsolódni. Igen, ez nagyon fontos.
Van itt egy kis vendégkönyv, ugye? És beírhat mindenki. És bele is olvashatunk, hogy miket írtak eddig. Nézzük csak.
Mikepécsről érkeztek, akkor az igazság nincs rajtam szemben, nem nagyon
látom. Na majd én olvasom. Mikepércsi Őszidő Egyesület nevében köszönjük, hogy csodát láthattunk, és hallhattunk, gratulálunk a kiállításhoz. Na.
Gyerekírások is vannak, tehát itt is egy iskola, tehát nem csak a járókelők, hanem jönnek konkrétan ide a kiállításba. Ez az egyik alkotó.
Hálás köszönet a kiállítási rendezésért, további alkotókedvet kívánok mindenkinek. Kis Árpádné is írt vele, igen. Szerintem menjünk tovább.
A mézes kalács, hála Istennek, itt azért mondanék egy mondatot. Radics László is a mézes kalács mesterségnek a mestere, tehát a népmészet mestere, de vannak, hála Istennek, már mellette még három alkotónk, egyik a fia, Radics Zoltán, a másik egy hajdunánási hölgy, Pusztai Gáborné, és egy Lóciné Judit nevezetű hölgy, aki debreceni, és gyönyörű szép mézes kalácsokat csinál, és rájuk építve, és az ő kapcsolata kihasználva mézes kalácsos fesztivált csinálunk ősszel a debreceni kézműves fesztivál mellett. A mézes kalács is be fog jönni, aminek nagy hagyománya van. Kiváló mézes kalácsos fesztiválokat csináltak évekkel ezelőtt a Déri Múzeumban. Az
laposodott.
Nem volt már olyan szellemi erő mögötte, mint ami ezt létrehozta. Úgyhogy folytatjuk. Tehát a mézes kalácsot azért mondtam, hogy nálunk is már 4 mester van, még 3-at hívunk, és kiváló mézes kalácsos fesztivál lesz.
Na, ezt jó, hogy mondta egyébként, mert akkor van egy missziója is az egyesületnek, ugye?
Pontosan. Egyrészt éltetni pontosan a jó hagyományt, újakat keresni, találni, és azokat tovább. Tehát ez viszi előre az embereket, az alkotókat, magukat is, és a népművészet iránti érdeklődést így tudjuk fenntartani.
Betyár szolgál halálig, kocsmáros még éken halad süsséken. A mellé meg citromos volt agytéken, szolgáló jászmázsára a rincsaken. A pandúr jön kiradással lenyéken, szolgáló jászmázsára a rincsaken. A pandúr jön kiradással lenyéken.
40 éves a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület. A jubileum alkalmából 60 alkotó 240 munkájából nyílt kiállítás az Új Városháza galériájában. A tárlat július végéig látogatható. Hubert Erzsébettel, az Egyesület elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben. A zenei felvételeken a Szeredás Népzenei Együttes muzsikált.